Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Klamba Viktória, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere, és Andó Marcell, az RSM vezető adótanácsadója. A műsor fókuszában a kis- és középvállalkozások állnak. Miért fontos a KKV besorolás, milyennek a jelentősége és aktualitása, Klamba Viktória?
A KKV besorolás az minden magyar vállalkozás esetén egy központi kérdés, ugyanis attól függően, hogy mikro, kis, közép vagy éppen nagy vállalkozásnak minősül egy társaság, más és más lehetőségei vannak, sőt más és más kötelezettségei is felmerülhetnek. Vannak olyan adóalap, adókedvezmények, amiket csak KKV-k vehetnek igénybe, illetve vannak olyan adónemek, amik alól tud egy KKV mentesülni, még egy nagyvállalkozás nem, tehát hogy itt ennek forintosítható hatása is van. Illetve ezentúl vannak ugye az adórendszeren kívül is olyan támogatások, pályázatok, ahol szempont az, hogy valaki KKV besorolással rendelkezik-e vagy sem. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából ennek mindig aktualitása van, és nagyon sok szempontból van jelentősége, hogy KKV-nak minősül-e egy adott cég vagy sem. Ezért gondoltuk, hogy erről most így hosszabban beszélnénk.
Ki minősül KKV-nak a társasági adórendszerében? Milyen szempontokat szükséges figyelembe venni a KKV-k méretének meghatározása során?
Az adótörvények rendszerint visszautalnak a KKV törvényre, amiben az uniós szabályokkal összhangban van meghatározva, hogy ki minősül KKV-nak. A KKV kategórián belül alapvetően három különböző alkategóriát különböztetünk meg. Ezek a mikrovállalkozások, kisvállalkozások, illetve a középvállalkozások. Itt alapvetően háromféle mutató van, amit figyelni kell. Egy létszám mutató, nettó árbevétel, illetve mérleg főösszeg mutató. Az, hogyha egy adott társaság létszáma 10, 50, illetve 250 fő alatt marad, akkor felmerülhet az, hogy KKV-nak tud minősülni mikrokis vagy középvállalkozásnak, és emellett még vagy az árbevétel, vagy pedig a mérleg főösszeg kapcsán egy bizonyos limit alatt kell, hogy maradjon az éves összeg. Az árbevétel esetében 2-10, illetve 50 millió euró, ugye mikro-kis középvállalkozások esetén, míg mérleg főösszeg esetén 2-10, illetve 43 millió euró az, amit, hogyha nem haladunk meg, akkor beleférhetünk a KKV kategóriába. Amit itt szeretnék kihangsúlyozni, hogy ezeket a mutatókat nem feltétlenül egyedi szinten kell nézni, hanem hogyha egy társaságnak van úgynevezett partner vagy kapcsolódó vállalkozása, itt fontos, hogy itt nem csak az 50%-ot elérő kapcsolat teremti meg ezt a jogviszonyt, hanem akár már a 25%-os is. Tehát, hogyha van partner vagy kapcsolódó vállalkozása egy cégnek, akkor össze kell számítani ezeket a mutatókat a különböző társaságok esetén. Van, hogy 100%-ban össze kell számítani, van, hogy pedig csak arányosan, de lényeg mi lényeg, hogy igazából itt könnyebben el lehet érni sajnos ezeket a limiteket egy nagyobb cégcsoport esetében.
Melyek azok a társasági adóalap és adókedvezmények, amelyek kimondottan csak a KKV-k számára érhetőek el?
Hát az általános lehetőségeken túl kifejezetten a KKV-k élhetnek bizonyos beruházásaik után egy társasági adóalapot csökkentő tétel alkalmazásának a lehetőségével. Van külön kifejezetten csak a mikrovállalkozásokat, a legkisebb vállalkozások számára a létszámnövekményükhöz kapcsolódó társasági adóalap csökkentési lehetőséggel, illetve van egy olyan adókedvezmény, ami a beruházáshoz felvett hitelek után fizetendő kamathoz kapcsolódik, tehát ez egy ilyen hitelkamat kedvezmény, ami szintén csak a KKV-k számára érhető el.
Mit érdemes tudni a KKV-k beruházási adóalap csökkentő tételéről? Andó Marcell.
Nagyon fontos, hogy ezt a társasági adóalap csökkentő tételt, ezt olyan vállalkozások tudják alkalmazni, amelyek az adóév utolsó napján kizárólag, tehát nyilván adóév utolsó napján KKV-nak minősülnek, és az adóév egészében kizárólag magánszemély tulajdonosokkal rendelkeztek. Ezt a csökkentő tételt bizonyos tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházásokra tekintettel lehet alkalmazni. Maga ez a lehetőség egyébként nagyon széles körben alkalmazható, ugyanis új, tehát korábban még használatban nem vett ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzésére irányuló beruházásokra vehető igénybe, de ide tartoznak továbbá az ingatlanok bekerülési értékét növelő felújítások, bővítések, átalakítások is. És ugye, ahogyan említettük, nem csak tárgyi eszközök, hanem immateriális javak vonatkozásában is lehet alkalmazni ezt a csökkentő tételt. Ilyen például a szoftvertermékeknek a felhasználási joga, vagy a szellemi termékek bekerülési értéke. Gyakorlatilag szinte minden olyan beruházásra, fejlesztésre tekintettel igénybe lehet venni ezt a beruházási csökkentő tételt, ami gyakorlatilag hosszú távon erősíti egy vállalkozásnak a működését. Vannak persze olyan esetek, amikor ezt a csökkentő tételt alkalmazni nem lehet, ilyenek például az üzemkörön kívüli ingatlanok, ültetvények, illetve az ezekkel kapcsolatos felújítások, bővítések. Az ennek a csökkentő tételnek az egyik, talán ha mondhatni, legnagyobb előnye, hogy ezt az adott adóévi adózás előtti eredmény összegéig figyelembe lehet venni. Tehát például a gyakorlatban, amennyiben egy társaság egy jelentősebb összegű beruházást valósít meg, akár ebben az esetben akár a teljes tárgyévi adófizetési kötelezettség is nullára csökkenthető. Egyébként ennek a csökkentő tételnek az adó megtakarítása, az a magyar szabályok értelmében állami támogatásnak minősül.
Van olyan kedvezmény, amely kifejezetten a legkisebb vállalkozásokat célozza?
Így van, a társasági adóról szóló törvény kimondottan tartalmaz kedvező szabályokat a legkisebbekre, tehát a mikrovállalkozásokra is. Ezek az úgynevezett létszám növekménnyel kapcsolatos adóalapot csökkentő tétel. Itt lényegében arról van szó, hogy amennyiben az adóév első napján egy vállalkozás mikrovállalkozásnak minősül, akkor csökkentő tételt tud alkalmazni, tehát ezáltal társasági adó megtakarítást tud elérni, abban az esetben, hogyha az előző adóévhez viszonyítva a foglalkoztatotti létszáma növekszik. A csökkentő tételnek a mértéke ebben az esetben a foglalkoztatotti létszám növekménynek és az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre számított összege szorzatának a 150%-a. Tehát itt nagyon fontos egyébként az is, és ennek a csökkentő tétel alkalmazásnak fontos feltétele, hogy maga a társaság az adott adóévet megelőző évben maximum 10 fő foglalkoztatottat alkalmazzon, illetve az adóév végén sem állami, sem pedig önkormányzati adótartozása ne legyen. Fontos, hogy a számítás során azokat a munkavállalókat figyelmen kívül kell hagyni, akik az alkalmazást megelőző egy évben a vonatkozó társaság kapcsolt vállalkozásánál álltak munkaviszonyban, vagy személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban, vagy esetleg egyéni vállalkozóként végezték a tevékenységüket valamely kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál. Itt még van egy nagyon lényeges szempont, amit érdemes figyelembe venni. Amennyiben egy mikrovállalkozás úgy dönt, hogy él ezzel a társasági adóalapot csökkentő tétellel, akkor a következő, tehát a csökkentés adóévét követő 4 adóévben az átlagos állományi létszáma nem csökkenhet. Amennyiben csökken, ugye a korábban alkalmazott csökkentő tétel 20%-kal növelt mértékével az adóalapot sajnos vissza kell növelni. Akár csak az előző beruházási adóalapot csökkentő tételnél, itt a létszám növekménynél is fontos, hogy az adó megtakarítás az csekély összegű de minimis támogatásnak minősül.
Változnak egyébként ezek a kedvezmények azt szerint, hogy helyileg hol kívánja egy kis vállalkozás azokat igénybe venni?
Az előbbi 2 társasági adóalapot csökkentő tétel az ilyen szempontból a területi megkötés az nem vonatkozik. Tehát ezeknél a csökkentő tételeknél teljesen mindegy, hogy a vállalkozás hol végzi a tevékenységét, ugyanazokkal a feltételekkel tudja érvényesíteni a csökkentő tételeket. Azonban van egy olyan csökkentő tétel, bár egyébként a gyakorlatban ezt viszonylag kevesebb vállalkozás alkalmazza, de azért érdemes megemlítenünk, hogy van olyan csökkentő tétel, amelynél fontos az, hogy a vállalkozás ténylegesen mely településeken működik. Ennek a csökkentő tételnek igazából az a lényege, hogy amennyiben egy vállalkozás az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősül, akkor a korábban még használatban nem vett műszaki gépek, berendezések és járművek között nyilvántartott tárgyi eszköz üzembe helyezésé adóévében gyakorlatilag a bekerülési érték 100%-ának megfelelő értékcsökkenési leírást érvényesíthet. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a teljes bekerülési értékkel csökkenteni tudja a vállalkozás a társasági adóalapját, és ugye ennek a feltétele az is, ugye itt jön képbe ez a területi megkötés, hogy magát a szóban forgó tárgyi eszközt, ezt úgynevezett szabad vállalkozási zóna területén helyezi üzembe. A szabad vállalkozási zónáról egyébként egy 2013-ban született kormányrendelet tartalmaz részletszabályokat. Ez egészen 2027. december 31-ig meghatározza azoknak a településeknek a listáját, amelyek ilyen szabad vállalkozási zónának minősülnek. Lényegében itt olyan településeket kell elképzelni, amelyek gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek minősülnek. A tárgyi eszköz adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének egyébként az egy járművek esetén a 3%-a az, ami állami támogatásnak minősül, és itt megint ugye a közösségi szabályokat kell figyelembe venni.
A társasági adóalapot csökkentő tételek után térjünk át a társasági adókedvezményre. Miért éri meg egy vállalkozásnak a beruházási hitelkamat kedvezményt érvényesítenie?
Lényegében egy új gép, egy új berendezés, egy új eszköz, ugye ez nagyon sokszor a KKV-szektorban működő vállalkozásoknál, az nagyon sokszor csak hitellel valósítható meg. Tehát ezeknél a legtöbb vállalkozásnak, legtöbb KKV-szektorban működő vállalkozásnál azért ez nagyon gyakori, hogy az ilyen tárgyi eszköz beruházásoknak gyakorlatilag azok hitelfedezetből valósulnak meg. A társasági adó törvény az lényegében ilyen esetekre kínál egyfajta, mondjam azt, adókönnyítést. Méghozzá azt mondják ki a jogszabályok, hogy a beruházási hitelek és egyébként a pénzügyi leasingek is ide értendők, szóval a beruházási hitelek és a pénzügyi leasingek kamatát az gyakorlatilag egy társasági adókedvezményként tudják érvényesíteni azok a vállalkozások, melyek a hitelszerződés megkötése adóévének utolsó napján KKV-nak minősülnek. Ugye nagyon fontos, hogy ez nem egy adóalapot csökkentő tétel, hanem ez egy adókedvezmény. Tehát ugye ez a fajta kedvezmény, ez magát a számított társasági adót fogja csökkenteni. Ugye ez különösen hasznos tud lenni, ez a TAO törvény nyújtotta adókedvezmény ugye a gyorsan fejlődő KKV-knak, hiszen ugye egy jelentősebb beruházás esetén a beruházás finanszírozásával járó kamat teher, az igazából egyfajta adómegtakarítás formájában tud jelentkezni, és így a cégek ugye a megtakarított összegeket az igazából fejlesztésekre, bővítésre, vagy akár a működés stabilizálására is tudják fordítani. Fontos, hogy ez az adókedvezmény, ez valamely tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához, ugye pénzügyi intézménytől igénybe vett, és e célra felhasznált hitel kamata után érvényesíthető, és egy nagyon kedvező szabály, hogy figyelembe lehet venni és alkalmazni lehet ezt az adókedvezményt abban az esetben is, ha a vállalkozás az újonnan felvett hitelt egy eredetileg felhasznált hitel kiváltására fordítja. Az adókedvezmény mértéke az magára a hitelekre az adóévben fizetett kamat összege, és ezt a fajta adókedvezményt a kutatásfejlesztési, tehát a K+F és a fejlesztési adókedvezményekkel csökkentett számított társasági adó 70%-áig lehet igénybe venni. Egészen addig lehet ezt az adókedvezményt érvényesíteni, addig az, illetve azokban az adóévekben, amelynek az utolsó napján a beruházási hitellel érintett eszköz a társaság könyveiben szerepel, és egészen legkésőbb addig az évig, amíg a hitel az eredeti szerződés szerinti lejárata alapján el nem érkezik. Nagyon fontos, hogy itt van egy úgynevezett kötelező tartási időszak a hitellel megvásárolt tárgyi eszközök vonatkozásában. Ugye a jogszabályok azt mondják, hogy a hitelszerződés megkötését követő 4 éven belül üzembe kell helyezni a tárgyi eszközt, és az üzembehelyezés adóévben és az azt követő 3 adóévben a vonatkozó tárgyi eszközöket elidegeníteni nem lehet. Amennyiben a társaság mégsem teljesíti ezt az üzembehelyezési és üzemben tartási feltételeket, akkor sajnos a korábban igénybe vett adókedvezmény, azt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni, és egyébként ez az adókedvezmény ugyanúgy, mint az eddigiekben említett társasági adólapot csökkentő tételek, ezek is állami támogatásnak minősülnek.
Az eddigiekben a kis- és középvállalkozások számára elérhető társasági adóalap és adókedvezményekről beszéltünk. Milyen egyéb adónemek és kötelezettségek esetén lehet jelentősége annak, hogy egy társaság KKV-nak minősül? Klamba Viktória.
A társasági adón kívül alapvetően az innovációs járulék kapcsán van jelentősége a KKV státusznak, illetve nagyon fontos, hogy például a transferár dokumentáció készítési kötelezettség alul is mentesülni lehet bizonyos KKV státuszok esetében, illetve, ahogy azt az elején említettem, adott esetben pályázatok, támogatások kapcsán is fontos lehet az, hogy valaki KKV-nak minősül-e vagy sem, illetve vannak egyéb olyan adókedvezmények, fejlesztési adókedvezmény, vagy akár olyan készpénztámogatások, ahol szintén kedvező szabályokkal indulhat egy KKV.
Mennyire vannak tisztában a kis- és középvállalkozások, a hazai kis- és közepes vállalkozások azzal, hogy milyen adókedvezmények illetik meg őket? Hiszen ugye a legtöbb KKV Magyarországon a statisztikák szerint azért 80-90%-ban mindössze párfős kisvállalkozás, bár lehet, hogy az már nem ebbe a kategóriába tartozik, hanem a mikrók közé, de a kérdésem az az, hogy mennyire tájékozódnak el az adózás világába maguktól a kis- és középvállalkozások, mennyiben van szükségük adótanácsadó igénybevételére?
Ugye a KKV fogalom az azért egy elég tág kört fed le, itt ahogy említésre került akár a párfős, tényleg kis családi vállalkozás is ideérthető, mint mikrovállalkozás, de itt ugye akár a 150-200-250 főt foglalkoztató középvállalkozás is beletartozik ebbe a körbe, és azért ennek megfelelően elég változó, hogy milyen mélységig foglalkoznak az adózással, meg az adózási lehetőséggel az egyes vállalkozások. Az a tapasztalat, hogy minél nagyobb egy vállalkozás, annál inkább rászorul arra, hogy egy külön szakértői csapat támogassa az ő adózási feladataikat, illetve annál több lehetőséggel is próbálnak meg élni. Tehát az igazi, hagyományos kis családi vállalkozások esetében általában még az igény sincs meg arra, hogy ilyen szofisztikált adókedvezményeknek utána járjanak, de én arra buzdítok mindenkit, hogy érdemes körülnézni, hogy hát, ha van olyan, ahol lehet adót megtakarítani, vagy éppen racionalizálni a kiadásokat.
Mi lehet ennek az első lépése, hiszen a mai világban azért mindenhol minden forint számít, tehát akár kisebb egy vállalkozás, akár nagyobb, akkor is szeretne az adózásban optimalizálni, kedvezményeket igénybe venni, tehát mi a legcélszerűbb, hogy, és melyek azok az első lépések, amelyeket célszerű megtenni annak érdekében, hogy ne vesszen el egy forint se egy-egy cég tevékenysége során.
Ez nagyban függ attól, hogy maga a társaság, tehát az abban dolgozó, vagy azt tulajdonló magánszemélyek, és most itt megint utalok a kis családi vállalkozásokra, mennyiben jártasak az adózás a számvitel területén. jellemzően nem jártasak, éppen ezért ők maguk ilyen esetben nem szoktak tudni a különféle lehetőségeknek mélyen utána járni. Ilyenkor ugye a könyvelőt lehet megkérdezni, akik szoktak tudni általában segíteni, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve hogyha egy picit nagyobb mérete van már egy vállalkozásnak, és meg tudja engedni magának, hogy egy külső adótanácsadót felkeressem, akkor én azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen 1-2 órás konzultáció keretében egy tapasztalt adótanácsadó azért meg tudja találni azokat az irányokat, amiben el lehet indulni, vagy célszerű lehet elindulni egy adott társaság esetében, de erre nyilván egy ilyen örökérvényű útmutató sajnos nincsen.
Nyilván hasznos lehet ilyenkor a különböző köztestületeknek, érdekképviseleti szervezeteknek a felkeresése, tehát mondjuk a kamarák felkeresése, vagy a kavoszirodáknak a felkeresése.
Természetesen, tehát pályázati lehetőségek kapcsán saját magunk is utána járhatunk a feltételeknek és az elérhető lehetőségeknek. Minden társaság saját maga, hogy az interneten ma már szinte minden főbb információnak utána tud nézni. Itt inkább az szokott lenni a szűk keresztmetszet, hogy erre vagy idő nincsen, vagy pedig az elhatározás és akarat nincs, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy cipőgyártó kis vállalkozás vezető tulajdonos, aki egyben ügyvezető, és ő a legfőbb alkalmazott, valószínűleg nem tud időt és energiát szakítani arra, hogy mélységeibe utána járjon ilyeneknek.
Holott érdemes lenne, hiszen azért itt rengeteg költséget meg lehet spórolni, illetve kedvezményeket lehet találni.
Természetesen, tehát nagyon sok lehetőség van, érdemes első körben elkezdeni saját magunknak kutakodni, viszont én azt javaslom, hogy amiben tényleg egy nagyobb, sok főt foglalkoztató, sok költséggel rendelkező cégről beszélünk, aminek adott esetben a tevékenysége is kicsit szofisztikáltabb, hogy ott mindenképpen javasolt vagy a könyvelőnek, vagy egy adótanácsadónak a bevonása, mielőtt mondjuk döntünk arról, hogy valamilyen adókedvezményt igénybe veszünk, mert ez fontos, hogy amennyiben jogosulatlanul veszünk igénybe valamilyen adókedvezményt, azt pótlékokkal együtt, bírsággal együtt kell visszafizetni, hogyha esetleg az adóhatóság megtalálja. Tehát ez mindig célszerű, a legelején, még az igénybevétel előtt tisztázni, hogy biztos, hogy minden feltételnek megfelelünk-e.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Klamba Viktória, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere, és Andó Marcell, az RSM vezető adótanácsadója voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.